Így szól hozzánk a mi Urunk, tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól és minden bálványatoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek, az én lelkemet adom belétek. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és folytassuk az énekben megkezdett imádságot. Úr Jézus Krisztus, ebben a gyönyörű régi dicséretben is arról énekeltünk, hogy a te szent lelked tanította egykor a prófétákat és tette bölcsé az apostolokat. Megvalljuk, hogy nekünk is olyan nagy szükségünk van a te szent lelked iránymutatására, hogy világot gyújtson a mi életünkben. Hiszen bár sokszor elhittük azt, hogy tudjuk, hogy értjük azt a világot, amelyben benne élünk, és tudjuk, értjük azt az életet, amit élünk ebben a világban, újra és újra szembesülnünk kellett azzal, hogy nem világos nekünk. Nem világos az sem, amit mi teszünk, meg ami körülöttünk történik. Köszönjük, hogy te elküldted lelkedet, és ma is kész vagy elküldeni közénk, hogy minket is tanítson, hogy minket is bölcsé tegyen. Megvalljuk, hogy mi magunktól nem látjuk az utat. Kérünk téged azért, hogy te ragyogtasd föl előttünk a te világosságodat, a te fényedet, hogy felismerjük, merre akarsz vinni minket. Megvalljuk, hogy mi magunktól sokszor nem merünk elindulni azon az úton, amit egyértelművé tettél számunkra. És oly sok minden visszahúzna bennünket. Köszönjük, hogy szent lelkeddel erőt is tudsz adni nekünk. Így kérünk azért, hogy azt az üzenetet, amelyet ma is a te ígédben elkészítettél, amiért adtad nekünk ezt a csendes estét, ajándékozz meg minket azzal, hogy megérthessük, hogy vágyakozzunk arra, hogy azt szerint élhessünk, és hogy meg is cselekedhessük. Kérünk téged, tedd meg, hogy ne csupán itt a templomban legyünk együtt, hanem benned élő templommá formálódjunk, ahogyan kértük az énekben, és lehessünk a te dicsőségedre. Amen. Szeretett testvéreim, akik itt voltak az előző két este, azok megfigyelhették, hogy ugyanarról a bibliai helyről, a Galata levél 5. részéből tanulmányozzuk Istennek a hozzánk szóló szavát. Most hallgassuk meg egybe ezt a szakaszt, a Galata levél 5. részének 16. versétől a 25. verséig, és aztán a 24. és 25. verset majd újra kiemelem. Így szól az apostol ebben a szakaszban: intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam: akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. És az utolsó két verset újraolvasom, ez a mai üzenet, amit Isten igéje mi nekünk el akar mondani, Isten lelke az ő igéje által, akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Három egymást követő este figyelhetjük azt, hogy mit mond Pál apostol a lélek és a test viszonyáról. A lélek és a test viszonyáról a hívő ember életében, a lélek és a test, ahogyan hallhattuk az első este, ezúttal nem az emberi lénynek két alkotó része, a lélek, ha leírnánk, akkor úgy lenne helyes, hogy nagybetűvel írjuk. Itt Isten lelkéről beszél Pál, a Szent Lélekről. A test pedig akár lehetne idézőjelben is, mert a test itt szimbólum. A test a bűnös késztetéseinknek a szimbóluma. Mindannak az szimbóluma, mindannak a jelképe, ami Istentől elválaszt, ami tőle elszakít minket. Szerdán hallottunk a lélek harcáról. A lélek harcáról a testtel szemben, és hogy közben a test is küzd a lélekkel szemben. Tegnap a lélek gyümölcséről hallottuk Isten igéjét, mennyire más az, mint a testnek a cselekedetei. Most pedig halljunk a lélek győzelméről. A lélek győzelméről a test felett. Szívesebben mondanám ezt így, alakítanám így a címünket, hogy a lélek győzelme a református keresztény ember életében. Azért is szeretném ezt így fogalmazni, mert jó, hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy amikor ezeket a sorokat olvassuk, az apostol a felolvasott szakasznak a végén, ebben a néhány mondatban rólunk beszél. Rólunk beszél. Ha helyesen értjük azt, hogy mit is jelent református keresztjénnek lenni, akkor nem is gondolhatunk másra. Ugye sokan félreértik azt, hogy mit jelent reformátusnak lenni. Ki a református? Aki nem római katolikus, nem görögkeleti, nem baptista, nem evangélikus, az a református. Ha megmondjuk, hogy ki nem vagyunk mi, akkor már tudjuk is, hogy kik vagyunk. Ez azonban nem így van. Egyébként se lenne ennyire egyszerű. A valódi református keresztény hit lényege az nem ez. Még akkor is, hogyha következhet belőle az, hogy bizonyos területeken másképpen éljük meg a hitünket, mint azok, akik más-más felekezetekhez tartoznak. De testvérek, emlékeztek a vasárnapi Isten tiszteletünkre, akik itt voltatok, vagy akik online követtétek azt? Emlékeztek a konfirmandusainkra, hogy mit mondtak, amikor hitvallást tettek a gyülekezet előtt? Nem azt mondták, hogy református vagyok, mert nem vagyok római katolikus, nem vagyok baptista, vagy nem vagyok evangélikus. Hanem azt mondták, hogy mint református, nem a magamé vagyok, hanem Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Nem a magamé vagyok, hanem Jézus Krisztus tulajdona vagyok. És ha figyeltétek a felolvasott sorokat, akkor Pál itt kimondottan ezt mondja. Kikről van itt szó? Akik Krisztus Jézusai. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Akik Jézus Krisztus tulajdonai. Az, amit itt olvasunk, ez bizony nekünk reformátusoknak szól. Nem bújhatunk el előle. Nekünk reformátusoknak szól, ha valaki nem vallja magát Jézus Krisztusénak, az ugyanis nem református. Tehát mindannyian, akik ebbe a közösségbe, ebbe a lelki közösségbe tartozunk, Jézus Krisztushoz tartozunk. És talán azt is hozzátehetjük, hogy akinek ez adja az identitását, akit ez határoz meg, aki így gondolkozik magáról, meg mindenről, ami körülveszi, hogy én Jézusé vagyok, akinek erre a meggyőződésre épül az élete, az szíve mélyén református, hogyha úgy gondolja, hogy ő Jézusé. Mert református hitünknek a lényege tulajdonképpen ez. Mielőtt ezért elgondolkoznánk részleteiben, hogy mit jelent a lélek győzelme, meg hogy mivel jár az, Érdemes őszintén feltenni ezt a kérdést, és tegyük is föl most őszintén ezt a kérdést. Valóban az határozza meg az életemet, hogy nem a magamé, hanem Jézus Krisztusé vagyok? Hallottuk a konfirmandusok szájából, talán sokunkban fölidézte azt, amikor mi magunk mondtuk el konfirmációnk alkalmával, nem a magamé, hanem Jézus Krisztusé vagyok. De tényleg, így élünk, így gondolkozunk, így cselekszünk. Mert a lélek győzelméről nincs értelme nélkül beszélni. Csak azok ismerik meg ezt a győzelmet, akik Jézushoz tartoznak. Enélkül akár félre is vezethet bennünket az, ha a lélek győzelméről gondolkozunk. Mert a magunk harcaihoz hiába reméljük Isten lelkének a győzelmét. Ha én a saját harcaimban állok, ahhoz nem ígéri Isten, hogy győzelmet ad. Ha a saját vágyaimat akarom megvalósítani, akkor úgy járok, mint 56-ban a szabadság hőseink, akik nagyon remélték, hogy majd a nyugat megsegít bennünket, és aztán csalódniuk kellett. Van azonban egy alapvető különbség. 56-ban a nyugati nagyhatalmak azt sugallták, hogy érdemes harcolni, mert velünk vannak. Valójában hazudtak. Eszük ágában sem volt beavatkozni. Isten lelke azonban egyértelműen tisztázta azt, hogy kiket vezet győzelemre, hogy miben ad nekünk győzelmet, és amit Isten lelke mondott, azt meg is valósítja. Ahogyan amit mondott a prófétáknak Jézus Krisztusról, azt megvalósította, akkor, amikor az Úr Jézus megszületett, abban, ahogyan közöttünk élt, és abban, ahogyan odaadta az életét miértünk. Amit Isten lelke megígért, arra rábízhatjuk magunkat, arra ráépíthetjük az életünket. Vajon komolyan vesszük-e, amit a lélek a győzelemről tanít mi nekünk? Tehát akkor még egyszer az alapkérdés most az, hogy Jézusé vagy-e? Hogy benne leled-e az örömödet? Hogy az ő akaratában gyönyörködsz-e? Hogy hozzászabod-e a döntéseidet? Mert ilyeneket jelent az, hogy Jézusé vagy. Olyan sokszor láttam csalódott keresztjéneket, és ha végig gondolom a saját életemet, el kell mondjam, velem is előfordult ilyen csalódás. Én azt hittem, hogy megadja, amit kértem tőle. Én azt hittem, hogy megadja, amire számítottam. Megadtam a koordinátákat. Uram, ez is ez az én kérdésem, vagy ez az én kérésem. Elköltözzek. Melyik munkahelyet válasszam? Feleségül vegyem? Vagy feleségül menjek hozzá? Ilyen kérdéseket szeretünk föltenni Istennek. Aztán kinyitottam a Bibliát, pont egy nagyon buzdító mondat volt az olvasott részben, hát akkor garantált kell legyen a győzelem, nem? De pontosan kinek ígérte Isten ezt a győzelmet? Pontosan kinek mondta azt, hogy ezzel a győzelem az övé lesz? Nem esetleg azoknak, akik az ő akaratához igazodnak? Akik nem benyújtják a kérvényeiket, és aztán azt mondják, hogy pecsételd le, Urunk, adjál győzelmet benne? A Szentírás célja nem az, hogy a világ mindenség szuverén ura kipipálja a kívánságlistáinkat? Aki Jézusé. És ez azt jelenti, hogy Jézushoz szabja az életét. Érdemes felidézni azt, amiről tegnap előtt kedves szolgatársam, barátom István beszélt. Az apostol kétféle küzdelemről beszél itt. Kétféle küzdelem van, és mi olyan könnyen összekeverjük a kettőt egymással. Megvan a testnek is a harca. Az önálló akaratunk, amely Isten ellen küzd, ebben nem segít a Szentlélek. Ebben nem ad nekünk győzelmet. A lélek győzelme azoké, akik Jézushoz tartoznak, ahogyan tőle magától tanultuk, akik megtagadták magukat, felvették a keresztjüket, és így követik őt. Követik őt, ahová ő indul. Mielőtt hát beleélnénk magunkat, hogy miénk a győzelem, őszintén nézzünk most az Úr Jézus szemébe. Ne tükörbe nézzünk, mert akkor hajlamosak vagyunk átverni magunkat. Nézzünk az Úr Jézus szemébe. Valóban az övé az életed? Csak hogy elkerüljük a csalódásokat. Valóban az övé az életed? Akkor lesz tiéd a lélek győzelme, ha igen. Miben áll ez a győzelem? Miben áll a hívő keresztjén, vagy a hívő keresztjén református életében? Akár tudja, hogy református, akár nem. Három részéről beszél ennek Pál apostol. Először szól a református ember haláláról, a hívő ember, a keresztjén ember haláláról, utána a keresztjén embernek, a református hívő embernek a születéséről, és végül a református keresztjén embernek az életéről. Mint a temetőben. Van két dátum, a születés meg a halál dátuma, mikor született, mikor halt meg, és van köztük egy vonal, az jelképezi az életünket, amely a két dátum között valósult meg. De ez nem olyan, mint a temetőben. Nem olyan, mint a temetőben, mert más a sorrend, figyeltétek? A sírkövön a születéssel kezdjük, a halállal fejezzük be, és a kettő között húzódik valahol az életünk. Az apostol egészen különlegesen látja. Kezdjük a halállal, utána beszéljünk az új életről, amely megszületik, és ha ezek megvannak, akkor a végén csak az élet marad, ami soha nem ér véget. Vegyük sorba ezeket. Kezdődik a keresztjén ember halálával. Azt mondja az apostol, akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Milyen a református ember halála? Kereszthalál. Kereszthalál a testnek a megfeszítése, azt mondja az apostol. Megdöbbentő belegondolni ebbe. Megdöbbentő, ez a legundorítóbb halál, amit az ember valaha kitalált. És mégis a legszebb annak, aki Jézusé. A legkíméletlenebb halál, és mégis a legfelszabadítóbb Jézus tanítványai számára. Ez a legkegyetlenebb halál. De azoknak, akik Jézuséi, az egyetlen kegyelmet hordozó halál mégiscsak ez. Ilyen az a halál, a kereszthalál, amiről az apostol beszél, és így tekinthetünk a test halálára. Fájdalmas, de ebből a fájdalomból öröm születik. Emlékezzünk vissza a test szimbólum, jelkép. A bűnös késztetésünknek a szimbóluma, annak az erőnek, amely szembefordít bennünket Istennel. Annak az erőnek, ami újra és újra rábír minket, hogy lázadjunk az ellen, aki szeret minket. Milyen csodálatos bizonyosság az, hogy a lélek erősebb a testnél. Az, amiről tegnap előtt hallottunk, a lélek küzdelme, úgy tűnhetett, mintha egyenlő erőviszonyok lennének, ahogyan az apostol arról ír, hogy a test kívánsága a lélek ellen tör, a lélek a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. De ebben a harcban nem lehet a testi a győzelem. Isten lelke erősebb a testnél. Erősebb ennél a kíméletlen zsarnoknál, és keresztre feszíti azt. Azt mondja az apostol, aki Krisztus Jézusé a testet megfeszítették. Múlt időben. Megfeszítették. Ez már megtörtént. Csak így lehettünk Jézus tulajdona. Aki meg akarja őrizni a függetlenségét Istentől, az nem lett Jézusé. És nem is lett református, legfeljebb csak papíron, mert hiába mondja a szájával, a szívével nem éli, hogy én már nem a magamé, hanem Jézusé vagyok. Ez a lélek győzelmének az első mozzanata, amit Pál itt elmond nekünk. Lefegyverezni és halálra adni a testet. megtörni a bűn erejét. És aki próbálta már valaha önerejéből visszaszorítani az életében a bűnt, az tudja, hogy milyen haszontalan vállalkozás ez. Egyedül Isten lelkének van erre hatalma, de neki van hatalma. Akik Jézuséi, azok a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Megtörtént, végbe ment. Nem azért, mert ők olyan erősek voltak, hanem azért, mert olyan erős az az Úr, aki kiválasztotta őket, aki elhívta őket, aki megtisztította őket a szent vérével. Ő legyőzte az ellenséget, legyőzte a testet. Az ő lelkének van erre hatalma, és az ő lelke véghez is viszi ezt. Olyan erőteljes ez a kép. Nagyon sok mindent el lehetne mondani a kereszthalálról, de talán az egyik legvilágosabb és legegyértelműbb jellemzője a kereszthalálnak, hogy lassú halál. Fokozatosan veszítette az erejét el, akit felszögeztek a keresztre. Az biztos volt, hogy már vége van. Hogy már nem menekülhet meg a haláltól. Akármit is mondjon ezután, annak már nincsen valódi érvényessége. Pedig a keresztre feszítettek sokszor kiabáltak, ordítoztak, szitkozódtak. A végén már csak hörögtek, de életjeleket adtak azok, akiket megfeszítettek, pedig valójában már halottak voltak. Néhány perc, vagy néhány óra, legrosszabb esetben néhány nap, és halottan vették le őket a keresztről. Ilyen a test. Keresztre feszítették, és néha üvölt, néha ordít, néha hörög, néha szitkozódik, néha ígérget, de ne hallgass rá. Csábítana még, de ha te Jézusé vagy, akkor nincs már valódi hatalma. Ne engedelmeskedj neki, igen, parancsolgat, de már ténylegesen nem parancsolhat. Csak úgy tesz. Ne hidd el neki. Ne hidd el, amikor parancsolgatni kezd. Ha késztetne téged a bűnre, ha vonna téged, hogy tedd azt, amiről tudod, hogy Isten akaratával ellentétes, ne tedd. Hívd segítségül Isten lelkét. Ő az erősebb. Ő az, aki keresztre feszítette. Ő az, akihez szabhatod az életedet. A test szenvedélyeivel és kívánságaival együtt ott függ Jézus Krisztus keresztjén. Azokkal a szenvedélyekkel, meg azokkal a kívánságokkal, amelyeket minket belülről vizserget időnként, néha indulatokat szít bennünk, azokkal a kívánságokkal, azokkal a szenvedélyekkel, ott van a kereszten, Jézus keresztjén. S ha te az Úr Jézusé vagy, akkor ezeknek a szenvedélyeknek és kívánságoknak nemet mondhatsz, és mondj is nemet. Milyen ostobaság lenne ráhallgatni. Nem tud többet mondani, mint az a bűnöző, az a gazember, akit Jézussal együtt keresztre feszítettek, és amikor onnan átüvöltözött Jézus keresztjére, gyalázva őt, a másik bűnöző mondta neki, te ostoba, hát mit képzelsz? Hát pár perc vagy néhány óra múlva te is ugyanúgy meghalsz, mint ő. Csak a te életedet van oka elfelejteni az utókornak. A te életed az rászolgált a halálra. Ha csábít a test, mondd te is, te ostoba, mondhatsz akármit. Tudom, hogy annak nincs jövője. Te már halott vagy. Még akkor is, ha úgy csinálsz, mintha élnél. Ha az Úr Jézusé vagy, nemet mondhatsz a testnek. És itt kezdődik el az új élet. Ez a második. amikor a lélek által élünk. Ahogyan az apostol mondja, ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. A lélek nem csupán lezár egy gyalázatos korszakot, az Isten elleni harcunk korszakát. Ki is nyit előttünk egy új korszakot? Az új élet, a krisztusi élet korszakát. Ez is a lélek győzelmének a része. Olyan kevés csupán nemet mondani. Akkor azt éljük meg, amit az apostol a korintusiaknak írt, amikor a feltámadás örömhírét hirdette, akkor azt mondta nekik, akik közül egyesek azt gondolták, hogy nem lesz testi feltámadás, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, akkor minek keresztre feszíteni a testet? Akkor minek nemet mondani a szenvedélyeire, meg a kívánságaira? Ha csak ennyi, akkor ez csak lemondás. Akkor ez csak veszteség. Persze, milyen szép, példamutató dolog a lemondás is. De ha a test halála nem nyit meg valami újat előttünk, akkor garantált a csalódás. Testvérem, olyan jó azt a Jézust követni, akinek a halálát követi a feltámadása, és aki föltámasztja az övéit is, mindazokat, akik, ahogyan az apostol másút mondja, vele együtt haltunk meg, azokat azzal bátorítja, hogy vele együtt is támadunk fel új életre. Lélek által élünk. Új korszak kezdődött. Új korszak kezdődött, ennek a képe a Bibliában időnként az születés, a lelki születés, máskor a feltámadásnak a képe, de ami nagyon fontos, hogy ez csak lélek által történhet meg. Nem, mintha mi nem szeretnénk mániákusan újat kezdeni. De a mi új kezdeteink igazából nem újat kezdések, hanem újra kezdések. És ezt a kettőt ne keverjük soha össze, mert nem ugyanaz újra kezdeni a régit, amiben csalódtunk, és aztán újra csalódni, meg újra csalódni, nem ugyanaz, mint újat kezdeni. Egészen mást. Amit a lélek ígér nekünk, az nem a testnek a feltámasztása. Legalábbis nem abban az értelemben, ahogyan itt hallottuk, mint szimbólumot, miközben valljuk a test feltámadását, valljuk azt, hogy testben fogunk föltámadni, de már nem a bűnöktől uralt testben. Nem azokat a késztetéseket támasztja föl bennünk újra, amik korábban voltak, hanem azt az indulatot, ami a Jézus Krisztus indulata. Azt az indulatot, amely Istent magasztalja és dicsőíti. Testvérem, ha az életed nem újat kezdésről szól, hanem újrakezdésről, újrakezded ugyanazt, meg ugyanazt, újra és újra, és megint csalódni fogsz az erőfeszítéseidben. Azokban a szavakban, amiket az apostol itt használ, valószínűleg ott visszhangzanak azok a mondatok, amiket Jézus Nikodémusnak mondott. János evangéliumában olvassuk ezeket. Amikor arról beszélt, hogy ki az, aki megláthatja Isten országát, ki az, aki bemehet oda. Csak az, aki lélektől született. Itt Pál, amikor a test cselekedeteit felsorolja, vagy inkább bemutatót tart belőlük, azt mondja, hogy még bőven vannak ilyenek, akkor azzal fejezi be, hogy akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Mert nem ment az végbe, amit Jézus elmondott, hogy ha valaki látni akarja Isten országát, ha valaki be akar oda menni, annak újonnan kell születnie. Másképpen ez nem lehetséges. El kell kezdődni ennek az újnak. A test cselekedetei kirekesztenek az Isten országából. Nem örökölheti az Isten országát, aki ezeket teszi. de a lélek új életet ajándékoz azoknak, akik Jézushoz tartoznak. Új életet, új lehetőségekkel, új perspektívával, új jövővel. Nem a szégyen uralta életet, hiszen az az élet, amit a keresztfára szögezünk, ami ott van Jézus Krisztussal együtt a Golgotán, az az élet szégyent hozott nekünk, ahogyan szembesültünk a test cselekedeteivel, meg ahogyan lelepleződtek mások előtt is egy idő után azok. Ez nem ez a szégyen uralta élet. Ez az élet dicsőséges élet. Ez az élet Jézus élete. Isten dicsőségétől uralt élet. Olyan tettek, amelyekben a mi Urunk nagyszerűsége ragyog fel, amiért ő csodálatra méltó, amiért ő előtte majd egykor minden térd meghajol, és minden nyelv vallani fogja, hogy ő Úr, azokat tettek, amiket ő visz végbe mi bennünk, lelke által. Ezek azok a tettek, amelyekre újjá szül, újjá teremt, feltámaszt minket az ő lelke. Ezt láthatják meg azokon, akik Jézuséi, akiket az ő lelke győzelemről győzelemre vezet. És tulajdonképpen abban, amit az apostol mond, ez a legfontosabb. Ez a harmadik üzenet, az, hogy hogyan folytatódik. Hogyan folytatódik az új születést követő szakasz. Ezek a mondatok elsősorban erre irányítják a figyelmünket. A test halála, a régi ember halála, ahogyan máshogy mondja az apostol, meg az új ember születése, ezek egyszeri események. Egyszeri események, ráadásul egyszerre történnek meg, egyszerre mennek végbe, nincs egyik a másik nélkül. Isten soha nem zár le valamit az életünkben anélkül, hogy ne kezdene el Jézus Krisztusban valami újat. Ha az valóban Jézusban történt, akkor biztos, hogy elkezdődik valami új, valami nagyszerű. De nem kezdél azt az újat, amíg le nem zárta a régit Jézus Krisztusban. Ezek egyszerre mennek végbe, egyszeri események, mint a születés és a halál, jön a sokkoló hír, vége. Vagy jön az örömhír, végre. De akkor már meg is történt. A születésről és a halálról nem tudunk igazán jelen időben beszélni. Mert vagy készülünk rá, vagy mire kimondanánk, már megtörtént. A születés és a halál egy másodpercnek, egy pillanatnak a műve. A harmadik, amiről az apostol beszél, az egy folyamat. És ebben más, mint a földi életünk. Mert az a folyamat, mint egy szakasz, véget ér. Ez a folyamat, amiről az apostol beszél, ez soha nem ér véget. Soha nem ér véget. Azt mondja az apostol, ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Kezdődjön el az, ami nem fog véget érni akkor sem, amikor ezt a földi testet, ezt az emberi testet egyszer sírba helyezik, akkor majd Jézussal a vele való közösségben folytatjuk, meg amikor egyszer majd föltámaszt minket az Úr szava, akkor folytatjuk, örökké folytatjuk. Élünk a lélek szerint. Az örök élet formálódása a hívő emberben, a keresztény emberben, vagy beszéljünk magunkról, a református emberben, aki Jézusé. Az apostol egy képet használ itt, egy nagyon különleges képet, talán jobb lenne a károli fordítást kinyitnunk most, ahol az szerepel, hogy ha a lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk. Lélek szerint járjunk. Egy különös kifejezés van itt a Biblia szövegében, talán úgy is fordíthatnánk, hogy meneteljünk a lélek szerint. Ahogyan a katonák masíroztak, egyenes sorokban, figyelve az ütemre, tartva a távolságot. Talán azt is mondhatnánk, hogy egy diadalmenetet ír le itt az apostol, a lélek győzelmét hirdető diadalmenetet. És valóban ha arról beszélünk, hogy amiről az apostol szól, az vég nélkül tart, tudjuk, hogy egykor diadalmenet lesz. Diadalmenet Jézus Krisztus dicsőségére. De már most is magabiztosan, mint a győztes hadsereg tagjai, haladhatunk előre. Akkor is, ha néha még a test kívánságai és szenvedélyei támadni próbálnak. Miránk már nem kell, hogy hassanak. Bennünk már nem kell félelmet ébresztenek, bennünk már nem kell aggodalmat keltsenek, ha a győztes Úrra nézünk. Szóljon a kürt, fennlobogjon győzedelmi jel, így előre, Jézusunkkal. Néki győzni kell. Ő győz. Akit a lélek újjászült, azt mondja az apostol, így kövesse Jézust. Így kövesse őt az ő győzelméhez méltóan. És igen, a test még onnan a keresztről bele-bele nyűszít a felvonulásba, de ne neki engedj. Nem ő a vezér. Nem az ő alattvalói közé tartozol. Te Jézusé vagy. Neked a lélek adja a ritmust. Neked a lélek mutatja az irányt. Eléd a lélek tűzi ki a célt. Te a lelket kövesd, mert te Jézusé vagy. Jézus lelke mutassa az utat előtted. Úrvacsorára készülünk, testvéreim, az ünnepek alkalmával minden Isten tiszteleten lehetőségünk lesz arra, hogy éljünk az úrvacsorával. Ebben a készülődésünkben tegyük föl ezt a kérdést, vajon a mozgásunkon az mutatkozik meg, hogy mi Jézuséi vagyunk. Jézuséi, akik a testet keresztre feszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Jézuséi, akik a lélek által új életet élnek, és éppen ezért a lélekhez igazodva menetelnek az életük útján. A dicsőséges hadvezérgyőztes katonái lehetünk. Akkor tessék is így lépkedni. Testvérem, te kihez igazodsz? Jézus már diadalt alatott az ellenség felett, és Isten lelke ezt a győzelmet a te életedben is érvényesíteni akarja. Ezt a győzelmet a te életedben is érvényesíteni fogja. Az ellenség legyőzetett, ne az ő parancsainak engedelmeskedj, ne azokhoz szabd magad. Milyenek a testharcosai? A testharcosai elkeseredett küzdelmet folytatnak Isten ellen, és állandóan csalódnak. Az ő vereségük borítékolható. Milyen jó az, hogy nekünk nem kell hozzájuk hasonlítani. Olyan szépen fogalmazta meg a különbséget a zsoltáros, a 20. zsoltárban olvassuk ezeket a sorokat. Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének. Itt Jézusról van szó. Győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből győzelmes jobbjának hőstetteivel. Ezek a harci kocsikat, azok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az Úrnak a nevét. Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk és talpon maradunk. Amikor Dávid leírta ezeket a sorokat, olyan valóságról írt, amit ő is átélt. Átélt fel, hogy Isten a felkentjének győzelmet adott. De az, amiről ő beszél, tökéletes valóságában a Golgotán valósult meg. Az Úr győzelmet adott felkentjének, felelt neki szent egéből, És nekünk már nem a harci kocsikat és nem a lovakat kell emlegetni dicsekedve, hogy térdre rodjunk és elessünk, hanem Istenünknek, az Úrnak a nevét. Mert akkor fölkelünk és talpon maradunk. A lélek győzelme valóság. Valóság a mi életünkben is. Kinek a szava határoz meg minket? A magam vágyai, szenvedélyei és kívánságai? Vagy az, amit a lélek mond? És ha nem őre hallgatok, vajon miért? Talán azért, mert még nem vagyok Jézusé? Vagy azért, mert nem vettem komolyan, hogy ő győzött? Testvérem, ne higgy a megfeszítettesnek, ne kövesd őt. Járj Jézus nyomában, kövesd a lélek vezetését. Mert aki Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ezért, ha a lélek által élünk, akkor meneteljünk is a lélek szerint az örökké valóságba. Amen. Fennállva imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért a csodálatos győzelemért, amit arattál minden ellenségünk fölött. Köszönjük, hogy te ott a Golgotán a mi bűnünket győzted le, és feltámadásoddal a mi halálunkat semmisítetted meg. Áldunk téged azért, hogy szent lelkedet elküldted, hogy mi bennünk is véghez vidd ezt a győzelmet. Hogy azok, akik te hozzád tartoznak, olyanok lehessenek, mint te. Hogy azok, akik benned hisznek, megmutathassák a világnak, hogy milyen az a győztes Úr, aki elhívta őket követésére. Köszönjük, hogy nekünk sem kell már vert seregként követni téged. Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor mégis hallgatunk az ellenségre, hallgatunk a test szenvedélyére és kívánságaira, és azoknak engedelmeskedünk, ahelyett, hogy egész életünkkel, teljes testünkkel a te dicsőségedet magasztalnánk, ahelyett, hogy megmutatnánk, hogy milyen az a győzelem, amit te adtál nekünk. Köszönjük, hogy szabadok lehetünk a bűntől, ha te szent lelkeddel megtisztítasz és megújítasz bennünket, és szeretnénk is így nemet mondani minden kísértésére annak. Látod, Urunk, hogy megbotlunk, de kérünk, te ajándékozz meg minket azzal, hogy botladozva is megmaradjunk úgy, amilyen te vagy, amilyenné te formáltál bennünket, a bűn felett győztes, téged dicsőítő népnek. Köszönjük, hogy legyőzted az ellenséget, hogy keresztre feszítetted azt, hogy veled együtt elpusztulhatott, és köszönjük, hogy új életet készítettél nekünk. Ajándékozz meg minket azzal, hogy ebben az új életben járjunk, a te dicsőségedre, országod épülésére, sokak javára. Jézus Krisztus, szent lelkeddel vidd véghez bennünk mindezeket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok, áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Amen.